Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezeket a konfirmandusokat mindeddig védted és őrizted kegyelmeddel, és megismertetted velük egyszülött fiadat, a mi Urunkat és megváltónkat. Kérünk, ne vonj meg tőlük áldásodat ma sem, hanem tekints rájuk kegyelmesen, és add nekik szent lelkedet, hogy növekedjenek az igazság ismeretében, és megálljanak a hitben mindvégig az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint ezt egyházunk a mai vasárnapra, Pünkösd ünnepére, a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Mózes 4. könyvében, a 11. fejezet, 11. versétől a 17. versig, illetve a 24. verstől a 29. versig a következőképpen fennállva hallgassuk meg. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál síránkozik. Akkor igen fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak. Miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép? És én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáinknak? Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így síránkozik előttem. Adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek, gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és előjárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok, és ott beszélek veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Mózes pedig kiment, és elbeszélte a népnek az Úr szavait. Majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk megnyugodott, akkor profétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak, de ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban profétáltak. Egy szolga pedig elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué, Nún fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és ezt mondta. Uram, Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki, miért vagy ilyen féltékeny? Bárcsak az Úr egész népe proféta volna, és nekünk is adná lelkét, nekik is adná lelkét az Úr. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban szerintem mindenki tudja azt, hogy nagyon nagy baj van. Csak mindenki másképpen reagál rá. Másképpen reagált rá Izrael népe, akik valahol Egyiptom és Kánaán között a sínai félszigeten a pusztában vándoroltak. És egészen másképpen reagál erre a bajra Mózes, aki azzal van megbízva, hogy vezesse a népet. Ő egészen odáig megy, hogy szinte szuicid, öngyilkos hajlamai vannak, igaz, nem saját maga tervezi ezt, hanem azért fohászkodik, hogy Isten vegye el az életét. Másképpen reagálunk mi, akik a normál értékrend széthullását éljük át nyugatról, és a háborúnak a rémét nézzük keleten, és imádkozunk azért, hogy ne terjedjen ide, ne robbanjon ki az a bizonyos harmadik világháború. A saját bőrünkön tapasztaljuk azt, hogy a gyűlölet, az uszítás lelkületét hogyan szítják körülöttünk az emberek. Akár kommentek formájában, akár különböző gyűlések formájában. És tapasztaljuk azt, hogy ez odáig fajulhat, hogy egy ország miniszterelnökét lelövik. De nézzük most ennél jóval könnyebb néhány példát, hogy a legfiatalabbak, a legkisebbek hogyan reagálnak maguk szintjén azokra a problémákra, amelyek őket érintik. Hát nagyon nagy próbatétel a gyerekek számára az iskolába menetel. Az egyik gyermek így panaszkodik az apukájának, hogy papa, akik kitalálták a 8 órás iskolai kezdést, azoknak nincs saját életük? Hát igen, nem könnyű sokszor eljutni az iskolába. Aztán valamikor úgy érzékelik a gyerekek, hogy mi felnőttek, túlságosan komolyan vesszük a dolgokat, túlságosan nagy ügyet csinálunk a dolgokból. Ezt mondja az egyik apa a gyermekének. Hát ez kicsim, ez az elem, ez nem csak lemerült, hanem már kezd folyni is. Ehhez a kémiai trutyihoz nem szabad hozzáérni. De papa, hát én már megfogtam, és olyan lett az ujjam. Most mi lesz? Nincs nagy baj. Talán egy-két napra bezöldülsz, és lehet, hogy leesik az egyik füled. Jaj, papa, ne legyél már ennyire orvos. Néha nehéz az ébredés, néha nehéz magunkhoz térni, mire azt mondja a gyermek, papa, tudod, hogy milyen durva, amikor álmomban az egyik karakter megszólal a mama hangján, hogy ébresztő? És hát végül nem mindig értékelik az ilyen humort az emberek, nem mindig értékelik a felnőtteknek a humorát, ezt én is tapasztalom. Így mondja a gyermek otthon, papa, emlékszel még rá, amikor kicsik voltunk és nevettünk a vicceiden? De Izrael népe tényleg bajban van. Tehát náluk azért sokkal-sokkal nagyobb volt a probléma, amiért síránkoztak. Azt olvassuk a felolvasott ige szakasz előtt, hogy arra panaszkodtak, hogy Egyiptomban, ahol rabszolgák voltak ugyan, jól tartották őket hússal, emlékeznek arra, hogy olcsón ették a halat, a uborkát, a dinnyét, a póréhagymát, a vöröshagymát, a fokhagymát, olyan, mintha az Osamban beszélgetnénk éppen, hogy milyen olcsó volt 5 évvel ezelőtt minden. Hiszen még talán mai napig nem emésztettük meg egészen azt a drágaságot, ami van, de azért Izrael népének az életében ez súlyosabb volt. Ott nem hiszem, hogy a pusztában, a sínai félszigeten tudtak venni uborkát, vagy fokhagymát. Olyan, mintha nem tudnák azt, hogy merre mennek. Minthogyha nem hinnék azt el, hogy Kánaán földjére tartanak, hogy azt ígérte meg Isten nekik. Minthogyha nem lenne benne mondjuk egy kis kitartás, hogy megérkezzenek. Hiszen egy futó kitart, nem panaszkodik miközben fut, hogy jaj, hát hány kör van még. Tudja, hogy mit vállalt, tudja azt, hogy hová kell elérkeznie, és talán még azt is tudja, hogy mondjuk elér a dobogónak a harmadik fokára legalább. Miközben fut, nem kezd el síránkozni. Egy sportoló nem tesz ilyet. Izrael népe tudta azt, hogy Isten mit ígért neki. Tudta azt, hogy Kánaán földjére mennek. Vajon mi az, ami miatt nem tudják elhinni azt, hogy meg is fognak oda érkezni? Mózes is teljesen hitetlen, a depresszív állapotba kerül, és hogyha nem is szuicid készítése van, de legalább az eutanáziának a gondolata merül fel benne, amiről azt gondolnánk, hogy az utóbbi néhány évtizednek a gondolata, de hát ő nem egy orvos segítségét kéri ebben, hanem Istenhez fordul, azt mondja, hogy gyomban vedd el az életemet. Legyél ennyi jó indulattal irántam. Tehát folytatja Mózes, hogy vedd el az életemet. Az elmúlt bibliórákon próbáltuk megfejteni annak a hátterét, az okát, hogy vajon mi játszódhatott le Mózesnek a lelkében, meg a népnek a lelkében, méghozzá egy mai keresztény testvérünknek a bizonyságtétele nyomán, aki azt élte át, hogy habár ő teljes mértékben bízik Istenben, rábízta az életét, megtért úgymond. De nagyon sok tekintetben érzi azt, hogy az élete úgy szétfolyik. Nagyon sok tekintetben érzi azt, hogy erőt vesznek rajta a szorongások, pánikrohamai vannak például. És arra jött rá, hogy ez azzal van összefüggésben, hogy gyermekkorában olyan légkör vette körül, amikor ígéreteket kapott, de azok nem teljesültek be. Ő már nagyon várta azt, hogy az apa, amit megígért, azt meg fogja tenni, elmennek ide, elmennek oda, megcsinálják ezt együtt, megcsinálják azt együtt, de nem tartotta be az ígéretét, mert alkoholista volt. Habár ő nagyon sok jót is el tud mondani az apukájáról, és utólag már hálát is ad az Istennek mindezekért a jó dolgokért, de mégis az csapódott le benne, hogy az Isten nem megbízható. Azt is megtanulták gyerekként családjában, hogy meg kell tanulniuk viselkedni, mert az anyuka sokszor mondta is nekik, hogy gyerekek, most nagyon csendben legyetek, mert ne akarjátok felidegesíteni apátokat, mert akkor kitör a perpatvar. És akkor mi az, ami megerősödött benne, ami egyébként is ott van a gyerekekben? Én vagyok a hibás a családi békétlenségért. Én vagyok a hibás azért, hogyha apa és anya nem szeretik egymást. Én vagyok a hibás abban, hogyha veszekednek egymással. És akkor erre ugye az anyuka rá is erősített, hogy legyetek nagyon csendben, mert különben apátok ideges lesz. Megerősödött abban, hogy ő nem elég jó, és ezért van a baj. Igaz, hogy ilyen dolgok nem történtek Izrael életében. Na de ott volt az egyiptomi fogság, ott volt a rabszolgasság, ahol agyonverték őket. Gondolhatjuk, hogy nem volt nekik könnyű bízni abban, akár az első néhány hét vándorlás után, hogy meg fognak érkezni. Hogy most tényleg eljön a szabadulás útja, a szabadulás ideje. Fejben tudták jól, hogy merre tartanak, a szívükig nem jutott el. Ezt én mindig mondom, az nagyon kevés, amikor azt mondja valaki, hogy fejben dől el minden. Nem. A döntő az, amikor eljut a szívünkig az Istennek az üzenete. És pünkösd ennek az ünnepe, amikor eljut a szívünkig az Istennek a szent lelke. Eljut a lelkünkig a szívünkig. Eddig még csak tudtuk, mert talán megtanultuk a konfirmációi órákon, meg talán megerősített bennünket Isten ebben a tudásban, ha egyáltalán hallgattuk az Isten igéjét, de hogy a szívünkig is eljusson, az egy következő lépés. És ahogy eljutott ennek az asszonynak a szívéig, mindaz, amiről most beszéltem, pánikrohamok kezdtek csökkenni, megszűntek, és egy nagyon nagy dolog történt, meg tudott bocsátani az apukájának. Ami a nehéz, az az volt, hogy már ekkor nem élt az apuka. Már személyesen nem tudták elrendezni, hanem Istennel tudta elrendezni ezt a bocsánat kérést és megbocsátást. De ami segített neki, az az, hogy azt is megtudta, hogy az apja is áldozat, az orosz fronton harcolt a második világháborúban, és amiket ő látott, azt a kegyetlenséget, amit ő tapasztalt, azt a traumát, azt nem értette meg senki, miután hazajött a háborúból. Nem volt feldolgozás, nem tudott beszélni róla. Talán nem volt senki, aki meghallgassa, talán le is intették, hogy ugyan már ez régen volt, túl vagyunk már rajta, felejtsük el, ne beszéljünk róla. Egyetlen megoldási stratégiája volt, és az az alkohol. Mennyivel jobb, hogy ez a fiatalasszony eljutott ahhoz a megküzdési stratégiához, hogy bocsánatot kért és bocsánatot adott az Isten színe előtt. Mennyivel más annak az 5 éves gyermeknek, Jonatánnak az imádsága, aki így küzd meg a nagy bajjal, amiben vagyunk. Kérlek, ezt mondja az imádságban, hogy kérlek, add, hogy már öregek legyünk, mert azt a részt szeretem a legjobban, mert akkor megyünk a mennybe. És ezt különösen akkor értékeljük, hogyha tudjuk, hogy a gyerekek óvodáskorban mennyire sokat küzdenek a halálfélelemmel. Mennyire fontos nekik, hogy halljanak arról, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ennyire egyszerű. És ennyire fontos az, hogy ők ebben megerősödjenek, és hát gratuláltunk a szülőknek is, hogy megtanították neki, hogy hogyan tud megküzdeni a halálfélelemmel. Vagy, hadd említsem Zászkalcki Pali bácsit, akivel együtt lehettünk az elmúlt héten lelkészgyűlésen, Csomádon. A fiatalok kedvéért mondom, hogy Zászkalcki Pali bácsi annak a Blaskovics Oszkárnak az unokája, akiről elnevezték az iskolátokat. És most már ő 89 éves, itt is prédikált egyszer, meghívtuk vendégszolgálatra. Ugye Fóton volt lelkész, aztán Cegléden is volt lelkész, éppen akkor, amikor én katona voltam Cegléden, és egy alkalommal volt lehetősége bejönni a laktanyába, ugye akkor még nem a mai rendszer volt, akkor a múlt rendszer volt, az nagy dolog volt, hogy egyszer beengedték, és tudott lelki gondozni bennünket. Aztán érdekes módon, amikor leszereltünk, akkor követett bennünket a teológiára, ott volt teológus otthon igazgatója. Na szóval erről a Pali bácsiról szeretnék beszélni most nektek, aki most 89 évesen is ott volt még, nyugdíjasként a csomádi lelkész gyűlésen. És akkor úgy végignézett a szendvicsektől, meg a süteményektől roskadozó asztalokon, és akkor megszólalt, hogy tudjátok, hogy miért nem halok még meg? És hát persze végignézett ugye rajtunk is, lelkészeken, akik eléggé molett, meg ilyen plusz size alkatú formákat mutatunk fel, meg hát a saját vékony alkatán nézett végig. Azt mondja, nem lesz, akinek átadhatnám a Luther kabátomat, nem fog senkire se rámenni. Na, én azt hiszem, hogy aki így tud fogalmazni, vagy mint az a kisgyermek, akiről beszéltem, na az már valamit ért abból, hogy Isten mit ígért nekünk, hogy a Kánaán földjét ígérte nekünk, az Isten országát ígérte nekünk, és hogy nem kell síránkozni ezen a rövid úton, amelyen haladunk addig, hanem megfuthatjuk a pályánkat, mint ahogyan egy futó lefutja azt a néhány kört, nem fog vele foglalkozni, hogy most akkor fáj valahol, hanem csinálja a dolgát. Gyökösi Bandi bácsi azt mondta, hogy nem azért halunk meg, mert megbetegszünk, hanem azért betegszünk meg, mert meg kell halnunk. fontos szemléletet váltani, hogy a betegség azért van, mert meg kell, hogy halljunk. Ugye egyrészt persze tanultuk azt, hogy ez a bűnbeesésnek a következménye, hogy vége lesz a földi életnek, de a megváltás óta ez már egy örömhír. Emlékezzünk, de jó lenne, ha már öregek lennénk, mert ezt a részt szeretem a legjobban, mert akkor megyünk a mennybe. Tehát ekkor már ez a cél, hogy megérkezzünk az ígéret földjére. Mennyire fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten, amikor megbetegszünk, akkor csak finoman figyelmeztet, hogy tudod, hogy ez nem az örök élet. Tudod, hogy ez csak egy átmeneti helyzet. Ez csak a puszta. Ez csak a sínai félsziget. A hazád, az igazi otthonod ott van nálam. Én várlak téged. Tehát Istennek vannak ilyen finom kis jelzései. Persze Izrael megkérdezi, hogy miért történik ez? Mózes megkérdezi, hogy miért bánsz rám ilyen rosszul? Mi is megkérdezzük. Miért engedte az Isten? Várlak téged a mennyben. Jézus azért küldi el a Szent Lelket, hogy megerősítsen, hogy mondjuk latin szóval, megkonfirmáljon. Megerősítsen, megkonfirmáljon bennünket, hogy úton vagyunk, lehet, hogy drágaság van, lehet, hogy veszélyek vannak körülöttünk, de elveszi a pánikot, a félelmet, és megerősít. Most már minden hívő kapja az Istennek a lelkét. Ugye ezt mondja Mózes, amikor Isten lelkét adja ennek a 70 vénnek, hogy bárcsak az Úr egész népe próféta volna, ma mindenki, aki hisz Jézusban, mint megváltójában, hogy ő vár bennünket, ő váltott meg bennünket, és vár az ő országában, az próféta. Táplál bennünket méghozzá sokkal-sokkal drágább eledellel, mint a pórihagyma, meg a fokhagyma. Önmagából ad enni az Isten, ő az eredeti étel, ő adja a testét és a vérét nekünk. Olvastam egy bizonyos John Reginald Sperryről, aki Kanadában az eszkimók között volt lelkész, misszionárius, valamikor 100 évvel ezelőtt, vagy nem is egészen 100 évvel ezelőtt, a sarkör környékén, és hát tőle tudtam meg, hogy az eszkimó szó, az egy algonkin indián nyelvből származó szó, ami azt jelenti, hogy hótalpat kötő ember. És hát ma nem szabad őket Kanadában eszkimónak nevezni, mert ez rosszul hangzik, hanem helyette inuitnak kell, ez a szalonképes kifejezés, inuitok. Tehát valahogy úgy, mint ahogyan mondjuk a romákat romáknak szabad mondani. Pedig nincsen benne semmiféle negatív kifejezés, negatív mellékzönge. Nagyon kemény életet éltek, sokszor mínusz 60 fokban is menniük kellett vadászni a jégen, kutyaszánnal, amikor nem volt ételük, és próbálták lefordítani az eszkimók nyelvére a Szentírásnak a gondolatait, meg például Luthernek a jól ismert himnuszát is, az erős vár a mi Istenünket, de hát ott nem nagyon voltak erős várak, hanem igluban tartották még az Isten tiszteleteket is. És azon gondolkozott a lelkész, hogy hogyan lehetne ezt lefordítani, hogy erős vár a mi Istenünk. Hát ott a legfontosabb az volt, hogy amikor mondjuk mínusz 60 fok van, ha megindul a szél, akkor találjanak valamilyen nagyon erős szélfogót. Úgyhogy így fordította le ezt a himnuszt, hogy erős szélfogó a mi Istenünk. Most gondoljuk el, hogy amikor megyünk ki a templomból, így köszönünk egymásnak, hogy erős szélfogó a mi Istenünk. Megerősítette őket az Istennek a Szent Lelke. Nagyon nagy nyitottsággal fogadták ezek az eszkimók Isten igéjét. Befejező történetem, egy lelkész testvérem vett részt a Bárka evangélikus missziónak a szolgálatában, ahol fogyatékkal élő emberekkel foglalkoznak, és találkozott egy nyitott gerincsel született farkastorokkal élő vízfejű, csípőfiszamos fiúval. Talán még nem is mondta el az összeset, hogy mennyi baja volt ennek a szegény srácnak. Csak azt tűnt fel neki, hogy mindig boldog és mindig mosolyog. És aztán megkérdezte tőle, hogy te hogy tudsz mindig ilyen boldog lenni? Mire azt mondta, hogy az orvosom 17 életmentő műtét után azt mondta, hogy ha nem tudok örülni, akkor vége az életemnek. Életmentő. Nem csak a műtét, hanem a Krisztusban való öröm. Hogy vége legyen a síránkozásnak, és Krisztusban örüljünk. Valaki így imádkozott egy közösségi oldalon, hogy mennyei atyám, jöjj el az én házamba, és vedd el minden aggódásomat, betegségemet, depressziómat, szomorúságomat. Súlyos veszteség érte azt, aki írta ezt. 10-valahány évesen veszítette a gyermekét, úgyhogy értem, hogy mire gondol. Mégis azt mondom, hogy legfontosabb, amit elvesz tőlünk az Úr Jézus, az a mi bűneink. Ezt mondja a pünkösdi prédikációjában Péter apostol, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Térjetek meg, azt jelenti, hogy forduljatok el a bűneitektől, keresztelkedjetek meg, vegyétek komolyan, hogy meg vagytok keresztelve, vegyétek komolyan, hogy azt jelenti, hogy Istenhez tartoztok, és elveszi a bűneiteket. Nem tudom, hogy elveszi az aggódásunkat, nem tudom, hogy sikerül megküzdeni a depresszióval, szomorúsággal, ezt nem ígérte Jézus, de mint ahogyan láttuk egy-egy történetben, megtörténik, hogy elveszi a pánikot, stb. De azt ígérte, hogy elveszi a bűneinket. Hogy mennyit küzdünk még a bűnöknek a tüneteivel, a félelmeinkkel, az egy következő kérdés. De abban biztosak lehetünk, hogy elveszi a bűneinket, és segít, hogy megérkezzünk a pusztai vándorlás után igazi otthonunkba. De ide, hogy ő elveszi a bűneinket, hogy ő megerősít bennünket, hogy megkonfirmál bennünket, mindig visszatérhetsz. Mózes és a nép egymásra voltak utalva. Gondoljunk rá, hogy mi lett volna, ha egyedül vándorol egy-egy ember a pusztában. Rémek haltak volna. Lehet, hogy egymás idegeire mentek, egymás agyára mentek Mózes meg a nép, de mégiscsak együtt voltak, és együtt tudtak Istenhez imádkozni. Azt hiszem, hogy nekünk is erre van szükségünk. Lehet, hogy egymás agyára megyünk, de együtt kell kiáltanunk, imádkoznunk Istenhez, mert Isten ki fog tartani melletted. Isten ki fog tartani mellettünk, és elvisz bennünket is az ő országába. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te megmentettél, köszönjük neked, hogy akkor is velünk vagy, hogyha a halálunkat kívánjuk, akkor is velünk vagy, hogyha teljesen magunk alatt vagyunk, és nem érezzük az értelmét ennek a pusztai vándorlásnak, az életútnak. Köszönjük neked, hogy te mindig adod a te lelkedet, hogy ne csak fejben tudjuk azt, hogy te vagy a mi megváltó Istenünk, hanem eljusson a szívünkig, hogy együtt dobbanjon a szívünk veled, hogy összeforjon a te szent lelked a mi lelkünkkel. Kérünk téged, hogy így erősíts meg, konfirmálj meg fiatalokat is, időseket is. Amen.